Egyszer volt, hol nem volt. Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
Tűr?
Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
Pedig a medve mindig azt csinálja.
Szóval, hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő paszúj, és még Alonso Mozli sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
Nem tudom.
Na, ezt képzeld el.
Elképzelni? Mi ebben élünk?
Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek. Millás reggeli. A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
Van hát. És nem félnek használni.
De miért?
Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz! Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 6 óra 30 perc van. Január 13-a, nem péntek, hétfő. Úgyhogy így készüljön mindenki, ez a Millás reggelit a Rádió Café 98.0-as frekvencián. A stúdióban Mihálovics András.
És a stúdióban itt van Kántor Endre, és jó reggelt kívánunk minden kedves hallgatóra. Képzeld el, hogy a fülesem tompa, teljesen kész van.
Hogy? Ja, azt tudom, az a csatlakozó kontakthibás, úgyhogy én ezt már jeleztem a vezetésnek, a technikai személyzetnek, ők jelezték fölfele a vezetésnek, mindenki jelezte mindenhova, tekergetni kell, megvan?
Sikerült.
Na, látod, ennyi. Köpj egyet rá, akkor működik. Nem úgy.
Ja.
Na jó.
No, hát azért nem árt, ha tudjuk, hogy 6 óra 31 perc van, és 2025 januárjának 13.
Ezt
napja,
mondtam,
egy hétfői
nem
nap, és 0636 980 980, ez az SMS, WhatsApp és Viber számunk. Van-e velünk valaki, Endre?
Sokan, igen, ne. Köszönjük
Jézu.
Szépen.
Az életképeivel?
Korrekt, minuszos, minusz 4 fok, csillagfényes jó reggelt, kartársak, hétfő erősödő forgalom, Szerencsi utcai lámpa egy váltással, abszolválható menetidő 26 perc, jelenleg Zuglóba, Gödről írja D. Kartárs, köszönjük szépen, ebből lehet tudni, hogy körülbelül ezzel a forgalommal kell számolni. Én is azt vettem észre, hogy a szokásosnál több autó van. Mindenki bevetette magát a januárba, és ezerrel elkezdi termelni a GDP-t a mai napon.
Endre,
talán sikerül.
Kínzó kérdés, a social médiát fogja érinteni. Mit csinálsz olyankor, ha bejelöl egy ember, azért merem feldobni a problematikáját, mert most jelen pillanatban mintegy 43-an várnak ismerős visszaigazolására, hogy bejelöl egy ember, akivel 38 és 150 közötti közös ismerősöd van, de fogalmad sincs, hogy kicsoda. Azzal mit csinálsz? Azt vissza kell jelölni udvariasságból, vagy...
Én, hát most hiába kérdezett
tőlem.
Jó,
te engem se jelöltél vissza a mai napig.
De.
Visszajelöltél.
Téged már
visszajelöltem.
A helyzet a következő. Két típusú Facebook felhasználó van. Az egyik típusú az, aki magán és családi célra használja ezt az oldalt, és teljesen hidegen hagyja minden, aki ilyen egyszer találkoztunk, és rögtön bejelöllek jellegű. A másik az, aki pont erre használja, hogy akivel megismerkedik, azt visszajelöli, bejelöli, és lényegében
és
egy ilyen...
És annak az ismerőseit is.
Mindenkit, és egy ilyen nyitott térnek kapcsolati építésre használja. Itt igazából ilyen igazi nagy személyes megnyilvánulások nincsenek. Alapvetően szakmai
egy
tartalom, egy pár észrevétel, ilyesmi.
Egy időben visszakérdeztem, hogy honnan ismerjük egymást. Sehonnan, csak ismerem a Tibit.
Ja, igen, van ilyen. Szóval az a helyzet, hogy nem tudom
Értem.
Neked megmondani,
nem,
el kell dönteni, hogy melyik vagy a kettő
hogyha azt mondod,
közül.
Hogy nem jelölöm vissza.
Nem udvariatlanság, hogyha nem csinálsz semmit. Legfeljebb észrevesz, hogy nem jelölted vissza. De csinálhatsz egy olyan trükköt is, hogy visszajelölöd, majd utána eltávolítod. két hét múlva magad.
Én egyébként most amúgy is ilyen gyomlálásba vagyok közösségi médián. Méghozzá egy nagyon jó módszert dolgoztam ki saját magam számára. Feldobja a születésnaposokat, és amikor így rájövök, tehát, mert hogy egy időben nagyon udvariasan visszajelöltem mindenkit, aki visszajelölt engem, és akkor amikor feldobja a születésnapot, és így nem jut eszembe azonnal, hogy ő kicsoda,
akkor
törlöm.
Nézd, ez egy olyan dolog,
születésnapja alkalmában nem szép ez.
Szerintem nagyon jó ilyen szakmai és kapcsolati hálózatépítésre.
De ott arra ott a LinkedIn.
Igen, tehát akkor ott
boldog-boldog
talán visszajelölöd. Ha találkozol egy konferencián, igen, vagy egy munka kapcsán valakivel, igen, akkor visszajelölöd, tudod, hogy kicsoda, stb. Oda nem írsz ki ilyen dörgedelmeket, meg nem kérdezed meg, hogy mi a helyzet a proktológiai műtétével, a Ferinek, meg mit
meg
tudom
nem
én.
Nem tud-e valaki jó villanyszerelőt?
Igen, na ilyeneket. Az a másik. Igen, kedves internet. Kedves internet. Köszönöm a befogadást. Jó, na, mehetünk
akkor tovább. Jó, hát menjünk.
Volt egy nő a kávézóban. Nem telefonozott. Nem laptopozott. Csak itta a kávéját, falatozott a croissantból, és olvasott. Igazi könyvből.
Biztos vagyok benne, hogy ő egy alien, akit elfelejtettek informálni arról, hogy mióta legutóbb itt járt, azóta már nem a könyv való az álcázásra és a magunkba feledkezésre, hanem valami kütyű. Úgyhogy...
Hidd el, hogy ez a jövőt látta Gézu. Szerintem van egy ilyen visszarendeződés, én ennek örülök is, bár nem lesz gyors, és a társadalom nem minden szegmense
látom,
kapcsolódik
bele. Látom, átment az üzenet szerszámgazdának, aki azt írja, két nap múlva lesz a születésnapja, de nem vagyunk ismerősök, úgyhogy nem tudom hájdolni.
Na ő az, aki bejelölt.
Engem.
Hát ezek szerint.
Vagy még nem vagyunk
ismerősek. Kedves hallgatónk, aki angol honból hallgat minket, azt mondja, hogy minden poént elrontunk. Nem rontunk el minden poént. Több olvasata is van ezeknek a poénoknak, és lehet úgy is mondani, hogy legyen kerek a szám, mint hogy az a szám, tehát hogy ugye határozott névelővel, meg úgy is, hogy kerek szám, így is lehet mondani, tehát. Engedtessék meg, hogy minden virág virágozzon, és haladjunk előre. Tehát, hogyha folyton kötekedünk, megakadályozunk, jobban tudunk, tudálékoskodunk, az nem jó, mert akkor az egy helybe topogásra késztet minket. Ott topogunk, kérem szépen, 1848 óta, szerintem, de az is lehet, hogy még a 1700-as évek vége óta, lehet, hogy Zrínyi óta topogunk abban
na,
az egy
hát
helyben.
Ha már így eszedbe jutott az egész, akkor a Veronika nevű hallgatóinkat köszöntjük. Nagy szeretettel nevük napja vagyon ma ugyanis, úgyhogy Kisztiánd és verbális virágok és nagy köszöntés. Baráti, meleg, baráti, köszöntéses, öleléses, puszis, köszöntéses.
Rajtuk kívül a Csongorok, a Gottfriedok, a Hilmárok, a Hirámok, az Ivettek, a...
Valamint a Veronikának az összes mutációja.
Igen, igen, és a Zongorok is ünnepelnek, igen, a Csongorok mellett, úgyhogy boldog névnapot nekik is. Jó, ha tudják, hogy ezen a napon történt az, amikor megerősítette a Frigyét Habsburg Mária és második Lajos magyar király. Miután ugye Székesfehérváron házasságot kötöttek, ezért Budára is feljöttek, és itt is megerősítették a Frigyüket, ez 1522-ben
jó,
történt.
Jó, de hát könnyű volt a Habsburg Máriának. Hát tudta, hogy 4 év múlva a Mohácsi csatában úgyis megözvegyül.
Így van.
Érted.
Beküldi Lajost a patakba.
Igen.
Azt mondta,
most már le magad,
nézd csak, milyen patak az ott, Lajos? A csele? Na, akkor oda. Menj már be nekem oda.
Igen. Aztán 1568-ban a Tordai Országgyűlés zárult le ezen a napon, január 13-án, amely a korabeli Európában egyedülálló vallási türelmet hirdetett. Úgyhogy erre is büszkék lehetünk.
Aztán... Az volt, hogy 10-ig kellett számolni, mielőtt kardot rántasz egy... Igen. Gyaurra,
vagy egy vallási kérdés.
Igen, milyen. Bármi.
Mindenki egy, ezt mondta, és számoltassék.
És nem is magyarul számoltak, hanem
latinul. Számoltassék 10-ig, mielőtt jó szabjájához kapna
a negyedik és az ötödik oldalbordája között átszúrod.
Igen. Amit a szádra veszel, az a 10 legyen. 9-et nem mondj, és ez így volt a Tordai Országgyűlés.
Na, alternatív aztán... történelemben elég jók vagyunk,
igen,
szerintem.
Igen, szegény gyerekek. Na, 2008-ban több mint 50 000 ellenzéki tüntetett Tbilisi központjában az elnökválasztás végeredménye miatt. Azóta sincs olyan nagyon nagy nyugalom arrafelé.
Sajnos, igen. Georgiában.
Aztán 2012 feledhetetlen pillanatokat okozott nagyon sokaknak, amikor a Costa Concordia luxushajó Olaszország nyugati partjainál zátonyra futott, mert menőzött a kapitány
a csajának.
Igen. Ezt figyeld, mit tud ez a ladik.
Ez kemény volt.
Igen.
Az a part kiderült. Mellett akart megmutatni, ma jó, összemegy valami birtokot, nem vagy házat.
Igen, és mit csinált utána? Az elsők között lépett le, mikor baj van. Tehát, tudod, mindig az van ilyen tengerészes könyvekben, hogy ott áll a kapitány rendíthetetlenül a hídon, és oda jön, hogy uram, süllyed a hajó, már csak ön áll a kormánynál, menj fiam, majd utánad megyek a kapitánynak kell. Na hát ő az elsők között gyorsan lelépett a Costa Concordiáról. Van egy remek dokufilm a Netflixen, tessék megnézni. Azt hiszem a Netflixen, lehet, hogy
igen, másik. Igen.
Na, híres születésnaposok.
Na, nézzük.
Csákányi Lászlót mindenképpen ide emelném. Jászai Mari díjas magyar színész énekes 1921-ben született január 13-án. Csákányi László gyermekkorom.
Zseniális volt, igen.
Na, mi van még? Tessék, neked? Én
nézegettem, mert van egy hölgy, akinek a képeit nem ismerem annyira. Lilla Cabot Perry, amerikai impressionista festőnőről van szó, aki egyébként 1848-ban született. Ezen a napon rengeteg önarckép és portré hölgyekről, különböző kalapos hölgyekről. Érdekes, hogy bostoni hölgyről van szó. Samuel Cabot neves sebészorvos lánya volt ő egyébként, úgyhogy innen a festőiskolába vezetett az
1932. útja. január 13. Szilvási Lajos magyar író, újságíró születésnapja.
Mit olvastál tőle?
Hát most
egyet bevallom. Biztosan.
Melyiket?
Várja, mi volt a címe? Úristen, gyorsan akartam mondani. Talán a Légszomj, a legismertebb, hát szerintem a Légszomj volt talán. De meg kellene néznem a regényeit. Hát ez egy ilyen nagy, ugye, ifjúsági, romantikus, abszolút, vagy időben nagyon kötelező volt.
Ja, igen, azt lehet, tényleg, nem tudom, nem emlékszem, bevallom őszintén. Palik Lászlóra viszont emlékszem, úgy, ahogy ő ordított a televízióba. Senki nem tudott ordítani, szerintem azóta se. Azóta szerintem azért kicsit meg van csendesedve.
Tényleg, 1900... mi van
vele? Hát kollega, neki is a rádió műsora, idézik is rendre velünk ellentétben.
Hol?
Úgyhogy maradandót alkot.
Tényleg?
Most is, mindörökké.
De
nem tudom.
Van
a nem tudom, hol van a róla elnevezett Palikék világa.
Ja.
Szégyen gyalázat, de nem tudom.
Ez biztos ciki, most én látom, hogy bele is futottam. Hogy... Aha, hát azt tuti, hogy nem tudja nyilván.
Na.
Mondjuk engem ez egyáltalán nem zavar. Meg a másik, másik oldalon se zavar annyira.
Igen.
Na nézzük, Patrick Dempsey amerikai színész is ezen a napon született, ugye híres orvosok igen. többek között karakterben. Grace Klinika, ugye Dr. Derek Shepherd. Úgyhogy...
Legolasz tünde szemed mit lát?
Tegyük
fel a kérdést.
Legolasz Orlando Bloom.
Szerinted
hát ő nem
ráégette ez a szerep?
Nem.
Hát melyik? A
Karib-tengerbe? Ő a Staropramen arca. Nekem
ő
személyes hősöm.
Most úgy néz ki.
Abszolút. Ő az egyik
nagy
követe.
Én nagyon sokat találgattam, hogy az ő vagy
ő,
nem.
Hát.
És...
Na, nagy hősöm emiatt.
Hát ő a csúcsra ért ezek
abszolút.
Szerint?
Abszolút.
Teljesen mindegy, hogy a filmművészetben mit tett
az
asztalra.
Az ilyen abszolút jövőképem. Tehát
hogy
van,
te
van
szerettél lenni a Staropramen?
Hát, vagy mit tudom én.
Vagy legalább a kőbányai.
Vagy legalább, vagy mit tudom én. Érted? Szóval, milyen jó volt, amikor a Harvey Keitel volt a Johnny Walker arca, és akkor így állandóan mutogatták, hogy így megy, és mondták, hogy keep walking, és ezek az ilyen karrier csúcsok szerintem, amikor egy ilyen neves márka, főleg valami ilyen életmóddal kapcsolatos italmárka például. Az a csúcs. Onnan igen. már nehéz rontani.
Kérlek szépen, családi nyomással megnéztem az Éhezők viadalát, és abban szerepelt Liam Hemsworth, jól mondom, Nyelveszkék Andrással?
Melyik részét nézted meg?
Az összeset.
Ja, értem.
A teljes négyrészes tetralógiát.
Igen.
Hát
igen.
Azt hittem, hogy ilyen tini film, és az első részen nagyon unatkoztam,
nem.
aztán a végén már elég kemény
kemény az
volt
mindig
a történet,
is.
Úgyhogy igen.
Úgyhogy Ez a másik Hemsworth. Ketten vannak.
Hárman.
Hárman?
Luke
hárman vannak.
Is Hemsworth névre lett keresztelve meg. Chris is, és Liam is, vagy Liam. Liam?
Miley Cyrusnak volt a barátja.
Sokára. Már nem ért hiába, hiszen Miley Cyrus a szakítások után írt egy világslágert, amelyet még sokáig fogunk hallgatni.
Róla.
Ha nincs Liam, akkor nincs ez a sláger sem. Szegény, emlékezzen ám meg a te születésnapodról, a Miley
reggel. Cyrus.
Igen. Na, akkor hát mindenkinek, aki szereti, jöjjön egy a következő zeneszám. Név és születésnaposoknak, de főképp a névnaposoknak, Pink Martini.
Szeretnénk exhumálni magunkat, szuterén jogunk.
Millás reggeli.
Na nézzük akkor, a magyar sajtótermékek mit borítottak ránk ma reggel. Pulyka pénz nélkül tengődnek az állami fejesek. Cégeknél és háttérintézményeknél is elmaradt az évvégi pénzeső, írja a Népszava. A gyerek szerint nem engedhette meg magának az állam, hogy pulyka pénzosztásba kezdjen 2024 végén. A Népszava közérdekű adatigényléséből legalábbis ez derült ki. 23 állami tulajdonú vállalattól, háttérintézménytől kértek adatokat, 21 esetben kaptak választ, minden esetben az volt a válasz, hogy nem volt pulyka pénz. Részletek a labban olvashatóak.
Túl nagyra nőtt Svájc legnagyobb bankja, az ország volt pénzügyminisztere szerint, írja a Telex. Uli Morer szerint a Credit Suisse felvásárlása után túl nagy lett az UBS vagy UBS a Svájcnak, kockázatokat csökkentő intézkedésekre lenne szükség, mondta ő. Ezt találtam, illetve a Portfolio.hu-n egy érdekes hír, ezért lesz nagyon nehéz dolga a magyar kormánynak 2025-ben. Kicsit rímel arra, amit te mondtál. Itt Virovácz Péter, a nekünk is sűrűn nyilatkozó és velünk is sokat beszélgető Virovácz Péter, az ING Bank szenior közgazdásza idézi a cikk közgazdászát, hogy decemberi költségvetési hiány ugye a szokásosnál alacsonyabb lett, ez a vártnál jobb pénzforgalmi egyenleget eredményezett 2024-ben, de ugye az eredmény szemléletű hiány magasabb volt a tervezetnél, ami még nehezebbé teszi a 2025-ös hiánycél teljesítését, úgyhogy elemezte tehát a legfrissebb adatokat Virovácz Péter.
Aztán kérem szépen, a Portfólió hasábjain egy olyan cikkre bukkantam, amely az a címet viseli, hogy így érheted el, hogy reggelente ne szenvedés legyen elindulni a munkába. Uh-huh. Valószínűleg nem gyakran gondolkodunk el azon, hogy a munkánk értelmes vagy sem, teszi fel a kérdést a szerző. Vannak, akiknek ez nem is kérdés, hiszen nagyon korán határozott elképzelésük van arról, mi lesz a hivatásuk, másoknak azonban hosszabb utat kell bejárni ahhoz, hogy rájöjjenek, miképp lesz számukra értelmes a munkájuk, mik azok a tényezők, gyakorlatok, amelyek ebben segíthetnek, erre keresi a választ a cikk, amely a Portfólión olvasható tehát.
Gyorsan még egyet a tőzsde előtt, a magyar narancs pályaválasztás, kettős pont, a gyerek dönt, a szülő csak véleményez, ezt állítják az Z-generációs magyar fiatalok egy felmérés szerint. Minden második szülő állítja, hogy a továbbtanulásról közösen határozott a gyermekével, bár ezzel a megkérdezett kamaszoknak csak 15%-a ért egyet. Úgyhogy nagyon érdekes témaválasztás, mármint hogy pályaválasztási téma a Magyar Narancsban, érdemes elolvasni, hogy mik az eredményei ennek a felmérésnek. Ezen kívül ugye nyilván még jönnek most a középiskolai felvételik, ami szerintem továbbra is egy elhibázott dolog, hiszen ezeket a gyerekeket ilyen stressznek kitenni ebben a korban. Ráadásul ugye ezzel az új pontszámmal, hogy gimnáziumban milyen pontszámmal mehet valaki vagy nem, ez már eleve predesztinál egy 14 éves gyereket arra, hogy az egész pályáját eldöntse, hiszen ugye lehetne az, hogy mondjuk, mit tudom én, végigbukdácsolja olyan kettes-hármasokkal a gimnáziumot, majd megjön az esze, mondjuk így idézőjelbe, és eldönti, hogy mi akar lenni, ír egy jó felvételt, és egyetemire mehetne, ha gimnáziumba mehetne egy rossz felvételi után is, de nem mehet. Úgyhogy rengeteg érdekesség ezzel a témával. Szerintem még lesz mivel foglalkozni, mert jövő szombat a napja ennek.
Ne felejtsük el, hogy az ügyfélkapu bejelentkezési mód 2026 vagy 25 január 16-tól megszűnik.
De nyugi, mert ott van az ügyfélkapu plusz.
Igen, olyan de nagyon nagy roham van állítólag, nem tudják. Figyelj, én voltam egy céges rendezvényen, ahol azt mondta egy ember, hogy az ő ügyfeleiknek a és ilyen céges tanácsadó volt, az ő ügyfeleik 30-valány százalékat nem tudta kitölteni az ügyfélkapu pluszt. Van ilyen is. Ne bagatelizál,
hogy nem tudta kitölteni.
Nem tudta.
De nem kell kitölteni.
De, nem, akkor nem tudta használni, nem tudott belépni, nem tudott váltani.
De le kell tölteni.
Ne a szavakon lovagolj, hanem ijedj meg a 20-on meg 30-on
százalék.
De én
nem ijedek meg, hát ezt nem tudom elképzelni, hogy sokan azt mondták nekem, akikkel én beszéltem, hogy arra vártak egész sokáig, hogy a könyvelőjükkel le tudják zárni az előző dolgokat, és utána akarnak regisztrálódni. Tehát én szerintem az ügyfélkapu pluszt egy Google autentikátorról, vagy bármelyik ilyennel beállítani.
Azt se tudják, mi az az autentikátor.
Hát akkor olvasson utána, tehát hogy ennyire ne butuljon el a társadalom.
Hát pedig de.
Na, jó. Akkor
na jó,
tovább.
Akkor most értelek, akkor mindegy, majd meglátod, fogsz te csodálkozni.
Én majd mindig csodálkozom. Én vagyok a kisebbség.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
A budapesti értéktőzsde 81.761 pontról kezd. Ma ez 0,72%-os erősödés után alakult ki ez az árfolyam. Csak a MOL esett a vezető papírok közül, de az nagyot 1,4% fölötti mínusz hozott össze. 2760 forintig ment vissza a papír árfolyama. Az OTP-nek jó napja volt, 1,8%-os plusszal, 22.600 forintos záróértékkel fejezte be a hetet, a Richter 0,8% fölötti plusz hozott össze, 10.620 forintig ment, a Telekom 0,45%-ot erősödve 1.336 forinton zárt, és... akkor nézzük még a forintot gyorsan. Jelen pillanatban az euróval szemben 413 forint 10 fillér környékén, a dollárral szemben pedig 404 forint 40 fillér környékén tanyázik. Nemzeti fizetőeszközünk.
Igen, Amerikában csúnya lett a vége, ugye a nemzetközi légkör egészen rányomta a nemzetközi légkörre ez a Federal Reserve-es hír, ugye, az történt, hogy az amerikai részvényindexek azután kezdtek el esni, miután a munkaerőpiaci adat kijött, magasba repítette az amerikai hozamokat, és ezeknek az adatoknak a tükrében megnőtt a valószínűség, hogy a Fed visszavesz a kamatcsökkentésekből. Ezt a fajta sormintát láttuk már tavaly is, hogy így történik. Így aztán 1,6%-os mínusz lett, 700 pontos esés a Dow Jones-nál, a Nasdaq is hasonló esést szenvedett, az S&P 1,5%-os mínuszban fejezte be a kereskedést, nem, ott is, de 1,55 végül is. A Russell 2000-es, tehát a Midcap Index Amerikában a közepes kapitalizációjú papírokat tömörítő mutató is látszik, hogy egészen csúnya volt, 2,2%-os mínusz. Európában egyébként 1,5% körüli mínuszokat lehetett látni a FTSE-nál, a párizsi mutatónál, a DAX-nál és a Euronext-nél is, és ez a negatív hangulat az ázsiai piacokra ma is kifejti hatását, 1%-os mínusz a Nikkeinél, a Hang Sengnél, a Kospinál is, és a Shanghai Compositenál is 0,5%-os mínuszt lehet látni. A vezető volumen darabszám tekintetében a vezető papírok Amerikában az Nvidia voltak, ott 3%-os mínusz alakult ki. A Rigetti Computing 11%-kal mögötte, tehát folytatja az esést. Az a nagy kvantum és AI lufi, ami lehet, hogy most kipattant, vagy kilukadt, ez látszik a Rigettin. A Walgreens viszont 28%-os plusszal a harmadik helyre került, úgyhogy ez egy nagyon izgi és érdekes hír. Ami még itt az elsők közül kiemelendő, az például a Ford 1%-os minusszal, és az Intel közel 4%-os minusszal.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Magyar Nemzeti Bank támogatásával.
Itt van, megjött Szoller Andi, ő fog híreket mondani nektek. Ma reggel, jó reggelt, hogy vagyunk?
Isten ilyen.
Azt hittem, bravo. Hogy még sehogy, mert először úgy volt a tekintete, hogy még sehogy, de váltottunk
Szoller
Andi pluszra, nagyon könnyen. Updateltük, úgyhogy letöltöttük a legfrissebbet, és autentikátorra, ha nézd meg, hogy most jönnek. Látod, mennyivel jobb a Czoller Andi plusz a Czoller Andi?
Igen.
Endre, kérem, ne magából induljon ki, higgye el, hogy az átlag magyar nem képes megugrani
nézd
az ügyfél
kapukuszt. Nézd már meg, hogy mennyi a funkcionális analfabéta Magyarországon. Ettől független felmérés, de ha valaki szerintem funkcionális analfabéta, az nem fogja tudni megugrani.
Kedves Frida, aki egyébként könyvelő, köszönjük szépen az információt. Tényleg nem magamból indulok ki, de szerintem, tehát hogy is mondjam, az ismeretség körömben szülőknél
de
például látom...
De te egy buborékba vagy.
De hát ők...
Egy értelmiségi buborékba. Ja,
az baj.
Szerinted felső cikolán, dakapusztán.
De ott miért kell ügyfélkapu
hány,
plusz?
Hát mert ott nem magyar állampolgárok érnek szerinted.
De neki miért kell ügyfélkapu plusz?
Hát hogy a teheneket tudja, érted?
Mit?
Vagy a baromfi. Hát az igénylés, a hivatalhol, a Jenő.
A polgármesterhez?
Igen.
Ja. Oh.
Na, itt most zárjuk le.
Jó,
hírek
zárjuk.
Jönnek, addig vitatkozzunk, csak már ne élőben.
Mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és így áll méregdrága kávé.
Parancsoljon, 4785 forint lesz.
Szuper! A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót.
Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk, 7-es óra 9-es perc van, folytatódik a Millás reggelit a Rádió Café 98.0-án. Engedjék meg, hogy bemutassam kedves hallgatóinknak Kántor Endre műsorvezető társamat.
Én pedig Mihálovics András műsorvezető társamat szeretném, gondolom Csákányi László hangján próbáltad intézni.
Ez most csak így jött ki. 0630-as, 6-os, 98-0, 98-0, üzenő falunkon dúl a nagy ügyfélkapu plusz vita. Két buborék pattog egymástól elfel, az egyik buborék szerint mit nem lehet ezen érteni, nincs itt semmi látnivaló, haladjunk tovább, ügyfélkapu plusz tök egyszerű, mások szerint ez azért nem olyan nagyon
igen, fura egyébként, és érdekes, feladat. Hogy ahogy írta nekünk kedves hallgatónk, hogy e-mailen is jöhet ez a második autentikációs lépés, tehát hogy nem kell hozzá még a hitelesítő sem. Az EST alkalmazáshoz és az adó elfogadásához is kell ügyfélkapu, írja egy kedves hallgató. Igen, nem erre utaltam, hogy arra nincsen szükség, hanem hogy ezt azt is el lehet intézni. De valóban kell, de hogyha már van EST alkalmazás például, akkor és egy olyan telefon, amivel ezt lehet csinálni, és online ügyintézni, akkor onnan szerintem csak egy lépés az, hogy az összes többi dolgot is megtanuljuk. Az M3-as bevezetőn visszatért a klasszikus hétfő reggeli forgalom, torlódás, araszolás az M0-ástól, köszönjük szépen. A Rigetti, az Nvidia pénteki véleménye miatt esik. Igen, igen, de korábban pedig esett az Nvidia vezér. Sőt, hát hogyha arra gondol a hallgató, az nem pénteken volt, hanem már korábban szerdán. Quantum ETF van-e? Biztos, meg kell nézni.
Gépészmérnök vagyok, nem mondhatnám magam informatikai analfabétának, sem magamnak, sem 85 éves édesanyámnak nem sikerült beállítani az ügyfélkapu pluszt a Google autentikátor használatával. Anyósomnak nincs okostelefonja, weboldalas könnyítése, kb. Másfél órába telt az ügyfélkapu plusz létrehozása számára. Tehát érdekes. Azért mondom, hogy nem ilyen készségszinten működik ez nagyon sokaknál, még azoknál sem, mint láthatod, akik egyébként nem teljesen
nem tudom, hogy miért, nyilván ezer oka lehet, tudom én, frissíteni kell az alkalmazásokat, tehát ez nagyon sokrétű dolog, minden telefonon más operációs rendszer van, de az nagyon fontos, hogy ezeket és az alkalmazásokat mind a PC-ken, mind a telefonokon folyamatosan frissíteni kell, rá kell rakni a legfrissebb, a böngészőket is frissíteni kell, és akkor meg kell nézni, igen. Hogy milyen hiba üzenet van.
Azt hiszem, hogy azért a szóvicek legnagyobb...
Kapuzárási pánik!
Ezt akartam beolvasni.
Mondjad!
hogy az, a szóviccek legnagyobb hazai jelenségeként is meg kell hajolnom azon teljesítmény előtt, miszerint azt írja Nándor hallgató, hogy ügyfélkapuzárási pánik.
Nagyon jó.
Bravo!
Igen, ennek szerintem ennek a jelenségnek az egyik része az, hogy elkezdték mondogatni ezt a dátumot, és hogy akkor megszűnik
mindenki azért,
és mindenki megijedt. Tehát ennek nagyon nagy része ez.
Na, menjünk tovább Budapest rovatunkra.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Mintegy 300 milliárd forintnyi uniós támogatást kap a főváros közvetlenül az Európai Uniótól. Ennek köszönhetően Karácsony Gergely szombaton jelentette be nagy örömmel, hogy belevághattak a fejlesztésekbe. Azért jön jól az uniós pénz a fővárosnak, mivel a kormányzati elvonások miatt szinte alig maradt saját forrás fejlesztésre. Na, hát akkor az első ilyen projekt, kedvező elbírálást kapott a BKK pályázata, jöhet az Európai Uniós forrás a Nagykörút zöldítésére, valamint az Üllői út és Váci út közlekedési biztonságának javítására, és figyelem, az Üllői út és a Váci úti fejlesztésekkel fizikailag védett kerékpársávok szolgálják majd a biztonságos közlekedést. A nagykörúti fejlesztések célja Pest főútjának zöldítése, humanizálása, a biztonságos közlekedés feltételének javítása. Ennek keretében jönnek létre zöld megoldásokkal a nagykörút mindkét oldalán fizikailag is védett bringa utak, amelyek egy több funkciós rakodásra, megállásra és használható sáv válasz majd el a gépjármű forgalomtól, hangsúlyozta Karácsony Gergely.
Ugye azt nem tudom, hogy beszéltetek-e róla, csütörtökön jött ez a hír, hogy Faix Csaba 5 év után távozik a Budapest brand éléről. Ugye a Budapest
hát
brand
forrás.
Non-profit ZRT Igen. vezérigazgatójáról van szó. Ezt egyébként csütörtökön közölte az önkormányzati cég. Ugye,
egy vita alakult ki a népszerű közösségi oldalon. Faix úr és Vitézi úr között. Ezt most minden elemében megzenésíted?
Hát azt nem, csak ezt annyit szeretnék elmondani, hogy azzal indokolták a döntést, hogy Vitézi Dávid kezdeményezésére a fővárosi közgyűlés tagjainak többsége minden támogatást megvont a budapesti turisztikai, kulturális és városmarketing feladatokat ellátó cégtől. Csoportos létszámleépítésről van szó. Faix Csaba mellett 30 ember távozik. Úgyhogy igen.
No, csökkentik a budai rakparton a sebességet. Erre is készüljünk fel, drága hallgatók, mert hogy a következő a helyzet. Január 10-től már péntektől 50 km per óra a megengedett legnagyobb sebesség a budai alsó rakpart Tímár utca és Rákóczi híd közti szakaszán. Nem, mintha ott annyira lehetne száguldozni időnként a nagy forgalom miatt, de biztos, ami biztos, este azért, amikor így kicsit enyhül a forgalom, azért ott neki lehet ereszteni, de ne tegyünk ilyet, mert 50 km per óra a sebesség korlátozás. Az indokolta ezt, hogy az érintett útszakaszon 2019 és 2023 között 51 személyi sérüléssel járó közúti közlekedési esemény történt, valamint a turisztikai célpontoknál, például az Angelo Rotta rakparton és az A38 hajó környezetében fokozott gyalogos forgalom
hát persze,
is tapasztalható.
Nincs megoldva, hogy hogy lehet normálisan átmenni a rakpartról a hajóhoz, és ott ugye az emberek, főleg amikor valami esemény van a hajón, akkor tömegesen jönnek-mennek. Szerintem ott azt azért jobban is meg lehetne csinálni. Na, mi van még?
Itt az új szélrekord a fővárosban. Január 10-én megdőlt a fővárosi szélrekord. A János-hegyi állomáson óránkénti 101,5 kilométeres széllökést mértek. Úgyhogy ez az új szélrekord a számok szerelmesének, és még egy apró, de nagyon cuki kis hír, a kisgép
kölcsönző. Az nagyon jó, azt abszolút támogatom.
Légy szíves.
Az történt, hogy a Habitat for Humanity és a helyi önkormányzat közösen nyitnak a Margit körúton egy kisgép kölcsönzőt. Őrsi Gergely polgármester osztotta meg a Facebook oldalán ezt a hírt. Elkezdtek egy igényfelmérést, tehát már eleve jól kezdődik a sztori. Volt egy igényfelmérés, ami során azt próbálták megtudni, hogy a kerület lakói szerint mely szerszámok a leghasznosabbak az otthoni munkákhoz, és akkor így...
Hát a flax!
A gérvágó. Szóval, hogy az üzletből kölcsönözhető többek között csempevágó, ütvecsavarozó, fúrógép, sarokcsiszoló, kézitűzőgép, hosszabbítós, a többi. Az eszközöket hétfőn és pénteken lehet átvenni és visszaadni a Habitat Kreatív Központban.
Lehet csak egy napra, maximum 10 órára bérelni, de többnapos kölcsönzés is lehetséges. Ez többnapos kölcsönzés ára tartozékokkal együtt 6000 forintba fog kerülni. Na, ez egy klassz kezdeményezés. Menjünk tovább.
Azt mondja, hogy az emberek jelentős részének probléma egy SMS-t elküldeni. Tök mindegy, hogy 70% fennen állva csukott szemmel megoldja. Ha sokan nem képesek követni, akkor a rendszer rossz, írja Kovacs. Őket gyakorlatilag kiszorítjuk a társadalomból. Jó, ez szerintem egy sokkal tovább visz ez, vagy messzebb visz ez a téma. Nem teljesen, de értem, hogy mit ír.
Na menjünk tovább, mert képzeljétek el, van egy lista, felkerült rá egy magyar politikus, de hogy ez milyen lista, ki csinálja, le lehet-e kerülni róla, hátra lépünk, és a purparlé politikai szállát félbehagyva, vagy félre dobva, magát az eseményt fogjuk körbejárni egy szakértővel. Érdemes szerintem velünk maradni.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el. Millás reggeli.
Ahol széles a spaletta.
Ahogy tanult kollégám mondta, azzal a témával foglalkozunk, hogy ugye az SDN vagy SDN lista az Egyesült Államok pénzügyminisztériuma alá tartozó külföldi vagyonellenőrzési hivatal által fenntartott hivatalos szankciós lista.
Jó,
vannak olyan személyek, igen, vállalatok, szervezetek, akik erre rákerülnek, ők azok, akiket az Egyesült Államok kormányzata különböző okokból, például emberi jogi visszaélés, korrupció, pénzügyi gazdaság, szankciók alá.
Az egész beszélgetés.
Hát nem a beszél, elmondom, hogy miről van szó. Okay. Ugye az listán szereplőkkel tilos üzletelni az Egyesült Államokban, és folyamatosan és rendszeresen vizsgálják és frissítik ezt a listát a nemzetközi szankciók és politikai helyzetek függvényében. Erről beszélgetünk dr. Hoffmann Tamással, a Corvinus Egyetem docensével, nemzetközi jogásszal. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
No, először is, hogy jött létre ez a lista? Mi ennek a célja? Mi ez az SDN betűszó, amivel ezt jelölik?
Tehát a lista kialakulásáról röviden annyi, hogy volt egy Magnitsky nevű orosz úriember, aki egy könyvelő volt, és arról lett híres vagy hírhet, hogy nyilvánosságra hozta az orosz történelem legnagyobb korrupciós botrányát. Ebben a botrányban hát kormánytagok is érintettek voltak, és hát az állításai szerint, amihez bizonyítékokat is nyilvánosságra hozott, hát itt hihetetlen mennyiségű pénzt sikkasztottak el az orosz államtól. Hát az orosz hatóságok rögtön akcióba is léptek, letartóztatták Magnitskyt, aki azután tisztázatlan körülmények között életét vesztette. És természetesen a felelősöket soha nem mondták felelősségre. Na most ezután az Egyesült Államokban hoztak először egy olyan jogszabályt, amely kifejezetten a Magnitsky ügy érintettjei kapcsán próbál szankciókat kiszabni, tehát kifejezetten az orosz felelősök felelősségre vonására próbált fókuszálni, és ezt követően fogadott el az Egyesült Államok egy úgynevezett Global Magnitsky Act-et, tehát egy ilyen globális Magnitsky törvény, amiben már, ahogy említette, hát gyakorlatilag a világ minden táján bárhol elkövetett nagyon súlyos emberi jogsértések, vagy pedig korrupciós ügyek gyanúsítottjait próbálják felelősségre vonni.
Na most, igen.
Igen. Tehát itt az Egyesült Államok elnökének a hatáskörébe tartozik az tulajdonképpen, hogy kiket és hogyan vonnak felelősségre, és az amerikai elnök ezt a gyakorlatban, legalábbis papíron átruházta egyrészt a pénzügyminiszterre, másrészt a pénzügyminiszter tulajdonképpen a külügyminiszterrel és az igazságügyminiszterrel konzultálva hozza meg ezeket a döntéseket.
Uh-huh. Kik állítják össze ezt a listát, és mi alapján állítják össze ezt a listát, hiszen azért mondjuk, ha az orosz példánál maradunk, az nem olyan egyszerű belelátni mondjuk az orosz belső viszonyokba, akár korrupciós viszonyokba, meg talán még nehezebb.
Hát igen, ezt a listát különböző információs forrásokból próbálják összeállítani. Maga a törvény néhány ilyen csatornát megnevez, tehát például az amerikai törvényhozás illetékes bizottságai juttathatnak el információt az elnökhöz, de adott esetben emberi jogi NGO-k is eljuttathatnak, más államok kormányai, és hát nyilván titkosszolgálati információktól kezdve bármilyen információs forrás szóba jöhet, és ahogy említettem, tulajdonképpen itt a pénzügyminiszternek, az igazságügyminiszterrel és a külügyminiszterrel közösen a dolga, hogy leellenőrizzék ezeket az információkat, és hogyha megalapozottnak látják ezeket az információkat, akkor felvegyék az illetőt a szankciós listára.
Mi a következménye annak, hogyha valaki egy ilyen listán szerepel? Azt mondta itt hát a kollégám, hogy nem jó vele üzletelni, vagy tilos üzletelni az Egyesült Államokban.
Hát a Super Bowl-ra nem lehet kiutazni, az biztos.
Hát nem nagyon, ugye itt két azonnali következmény van. Az egyik az, hogy nem tud belépni az Egyesült Államok területére, tehát nem állíthatnak neki ki vízát, vagy adott esetben vagy vízumot, tehát adott esetben, ha magyar, akkor ennek ellenére nem léphet be, tehát van egy adminisztratív következménye. A másik pedig, hát hogyha van bármilyen vagyona, akkor nem elég az, hogy nem üzletelnek fel az Egyesült Államokban, hanem hogyha például az Egyesült Államok területéhez kapcsolódó vagyona van, akár bankszámlája, akár ott ingatlana, stb. Ezt rögtön befogyasztják.
Fellebbezésnek van helye?
Igen.
Egy ilyen listára
kerüléskor?
Tehát
lehet azt mondani, mint a nyuszikás viccbe, hogy medve nem lehetne
mondani,
lehúzni.
Nem lehetne, igen.
Hát lehetne azt mondani, ugye a maga a törvény itt több lehetőséget említ, a legnyilvánvalóbb lehetőség az, hogy az illető megpróbálja bizonyítani, hogy nem igaz az illető, tehát van bizonyíték arra, hogy ezek az állítások nem helytállóak. Ezt igazából az elnökhöz kell eljuttatni.
Aha.
De az elnöknek nagyon széleskörű jogköre van, hogy levegyen valakit a listáról, tehát akkor is le lehet venni, ha az illető például már elítélték, és leülte a büntetését, hogyha van bizonyíték arra, hogy megváltozott. De az utolsó...
És becsület szóra megváltozok olyanra is, mert tehát ez...
Hát igen. Hát az amerikai elnökök köztudottan
jó, hát ez most egy érdekes helyzet.
Jellemnek, úgy,
ez érdekes helyzet jogilag.
Meg tudják mondani.
Mert hogy az amerikai elnök is egy ilyen érdekes faramuci szituációban van, a hivatalba lépő, ismét hivatalba lépő Donald Trump, tehát azért neki is van egy pár érdekes ügye.
Igen, a kérdés az, hogy ez mennyire politikai fegyver, vagy ez egy szakmai kérdés?
Hát alapvetően lehetne politikai fegyverként használni, hiszen itt azért mégiscsak ez nem egy bírósági eljárás, és nincs bírósági felülvizsgálati lehetőség sem, hanem hát az amerikai politikai kormányzat az, ami dönt erről. Ugye még egyszer névlegesen a pénzügyminiszter, az igazságügyminiszter és a külügyminiszterrel konzultálva, de hát Amerikában az lehetetlen azért, hogy egy ilyen döntést úgy hozzanak meg, hogy arról az elnök nem tud és nem hagyja jóvá. Uh-huh. Tehát egész biztos, hogy ez az elnöki jóváhagyással történik. És hát igazából levenni is lehet még egy olyan esetben, amit még nem említettem, hogyha az Egyesült Államok elnöke úgy dönt, hogy az amerikai nemzetbiztonsági szempontból fontos az, hogy az illetőt levegyük a listáról. Tehát ez egy gumikategória.
De az nem fordulhat elő, hogy új külügyminiszter, új pénzügyminiszter van, és akkor ők másképp döntenek a már listán lévő személyekkel kapcsolatban.
Hát
De hogyha jól értem, akkor a pénzügyminiszternek és az igazságügyminiszternek kell terjeszteni felfele ezt a kérelmet.
Hát sőt, hivatalosan fel se kell terjeszteni.
Ja, hivatalosan ők döntenek. Értem, csak kell egy oké.
Az amerikai kormányzati rendszer annyira centralizált, hogy az lehetetlen, hogy az elnök azt
stimmel
mondja nekik, de ők azt mondják, hogy de mégis, mi akkor is felteszünk valakit a listára, vagy leveszünk valakit a listára, úgyhogy az elnök nem akarja. Ez lehetetlen.
Oké.
Természetesen. Úgyhogy igazából ha az elnök úgy dönt, igen, még egyszer névlegesen a pénzügyminiszter és a többi miniszter konzultálva, akkor bármikor nevezhet valakit a listáról. Egyetlen egy megkötés van, az, hogy értesíteni kell a törvényhozás illetékes bizottságai 15 nappal a döntés meghozatala előtt.
Bármiféle Amerikán kívüli következménye van ennek a listára kerülésnek?
Hát igazából lehet, hogyha az Egyesült Államok akarja. Tehát itt, ha az Egyesült Államok akarja, akkor akár nyilvánvalóan nyomást gyakorolhat olyanokra, akik üzletelnek például az illetővel, vagy ha adott esetben mondjuk cégről van szó, akkor ezzel a céggel. De a közvetlen következményei az Egyesült Államokhoz kapcsolódnak. Vannak azért ismertebb üzletemberek, akiket az Egyesült Államok például szankcionált, akik fenn van ezen a listán, aki tudomásom szerint nem ment csődbe például, de ettől függetlenül nyilvánvalóan ez egy nagyon súlyos következményekkel járó dolog.
Kik vannak egyébként a listán még? Ez hát, egy nyilvános, bárki által
elérhet? A lista alapvetően nyilvános, bár ez a törvény lehetővé teszi azt, megint csak alapvetően mondjuk nemzetbiztonsági okokból, hogy valakit úgy is szankcionáljanak, hogy nem hozzák nyilvánosságra. De alapvetően van egy nyilvános lista, ami rengeteg ember szerepel. Itt hát azért olyanokat kell alapvetően elképzelni, akik valamennyire közismerten követtek el ilyen eseményeket, tehát például van rajta egy olyan izraeli milliárdos, aki korrupciós ügyekbe keveredett, van rajta olyan hát, ha például a térségünkből beszélünk, akkor van rajta szlovák ismert üzletember, aki belekeveredett ilyen eseményekbe, illetve még hát az Európai Unióból, még Bulgáriából van szankcionált személy, de mások nincsenek. Itt egyébként ez az eset azért kivételes, mert a sajtó kommuniké, vagyis a nyilvános nyilatkozat, amit kiadott az Egyesült Államok ezzel kapcsolatban, nem pusztán azt mondja, hogy hát Rogán Antal az, aki korrupciós vádakkal illethető, hanem azt mondja, hogy Rogán Antal saját maga és pártja gyarapodására követette korrupciós cselekményeket, amikor állami erőforrásokat térített el. Ami ezért még erősebb.
Hát igen, ez egy elég erős megfogalmazás, igen.
A hallgatók egy része szkeptikus, mert hogy ez egy mennyire komoly, tehát hát rámutat egy hivatal, tehát itt azért kőkemény bizonyítékokat, tehát adott esetben bankszámlamozgásokat, lehallgatott beszélgetéseket kell a bizottságok elé prezentálni a hatóságoknak ahhoz, hogy ezzel foglalkozzanak? Vagy rámutatunk, hogy hát nem vagyunk jóba ezzel az országgal, különösen azzal az emberrel nem, és akkor tegyük már fel a listára, mondja az elnök, és akkor az apparátus meg végrehajtja.
Hát elméletben lehetne akár politikai célra is használni ezt a listát. Eddig a múltban erre nem igazán volt példa, az az igazság legalábbis. Én olyat nem láttam, amikor átnéztem az elmúlt évek gyakorlatát, hogy az Egyesült Államokkal egyébként szövetségesi viszonyban lévő államnak egy vezető tisztségviselőjét rakják erre a listára, amikor úgy, hogy azt mondják, hogy hát itt a vezető párt egyébként korrupt jelentős részben, és ő csak egy csepp a tengerben, még esetleg az egyik legfontosabb is. Ugye, tehát ennek van egy ilyen figyelmeztetés jellege, hogy akár lehetnek bizonyítékaik, de mi nem hoznak nyilvánosságra bizonyítékot, maga a közlemény azt mondja, hogy it is reported, tehát nem mondja meg, hogy pontosan milyen bizonyítékaik vannak, ha vannak erről a korrupcióról. Igen.
A másik hallgatói szkepticizmus, és legyen ez az utolsó, hogy de mi van az amerikai korrupciós botrányokkal? Az amerikaiak elég furcsán állnak ahhoz, hogy amit megkövetelnek más államok polgáraitól, azt maguktól nem mindig. És ugye itt beszéltünk, nem tudom én, mindig felhördül a közvélemény, világközvéleménynek egy része, amikor mondjuk háborús bűnöseket citálnak elő, és az ő háborús bűnöseiket meg hát azért védik az amerikaiak. Ez nem ellentmondásos?
De természetesen ellentmondásos. Az amerikaiak teljesen nyilvánvalóan különböző elvárásokkal viszonyulnak a világ különböző részeihez, és nyilván az ilyen súlyos emberi jogi jogsértéseknél sem mindenkivel kapcsolatban járnak el. Tehát például feltették a szankciós listára még a szaúd-arábiai újságíró Khashoggi meggyilkolásáért felelős vezetők egy részét, de hát például a szaúd-arábiai tényleges vezető politikus nem tették föl erre a listára. Tehát ez nem mindig következetes, hogy finoman fogalmazza.
Jó, hátterét értjük, köszönjük szépen az ismertetését ennek, hogy hogy működik. További szép napot, jó munkát kívánunk.
További szép napot.
Minden jót, viszont hallásra.
Dr. Hoffmann Tamással. Viszont hallásra. Dr. Hoffmann Tamással beszélgettünk, a Corvinus Egyetem docense, ő nemzetközi jogász, és arról természetesen, hogy ez az úgynevezett SDN lista, ami Rogán Antal miatt híresült el, és kap a sajtóban nagy visszhangot, ez hogy működik. Annyit még háttérnek hozzá szeretnék tenni, hogy az új pénzügyminiszter, aki lesz szinte biztosan Scott Bessett, az egy elég érdekes figura, tehát ő az egyik, aki erről dönt, erről a témáról. Egy nagypályás üzletemberről van szó, aki egy komoly befektető, a Soros Alapítvány menedzsmentjében partner, pozíciót töltött be, részt vett abban a sortolásos ügyben, ugye, a font bedöntésében, és azon kívül, amikor onnan kilépett, azóta saját maga befektető, magánéletéről annyit tudni, hogy boldog házasságban él férjével, egy New York-i ügyésszel, a két férfi két gyereket nevel. Na, az ő dolga lesz ezt a listát módosítani majd.
Hát egyik esetünkben. Irányból, a másik irányból a Trump mondhatja,
másik irányból a Trump mondhat bármit, ami megfelel, ugye, ahogy elhangzott, az amerikai külpolitikának éppen.
No, menjünk tovább, most jön a napközi, aztán jövünk vissza a makrogazdasági rovatunkkal.
Mi várható a héten? Milyen adatok, információk, döntések befolyásolják a forint értékét, a tőzsdei hangulatot? Heti kitekintő, a Millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében.
No, na, kérem, nézzük szépen, hát beindul a makrogazdasági nagyüzem, egy csomó zsebbevágó kérdés kerül ma, vagy ezen a héten terítékre. Gyorsul-e a magyar infláció? Megélünk-e végre a német gazdaság? Hát a kilátásokról fogunk beszélgetni Epik Győzővel, az OTP elemzési központ elemzőjével. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat! No. Hát igen, igazán eseménydús lesz a hét. Ugye kedden a magyar inflációs adattal indítjuk igazából a sort, ugye a decemberi inflációs adatokat fogja most közzétenni a KSH, és hát a piaci várakozás, illetve a saját előrejelzésünk is azt vetíti előre, hogy ismét 4% fölé gyorsulhatott az infláció. Ugye egy kis emlékeztető, hogy ugye nem olyan rég, még ugye a 3%-os inflációs célon tartózkodott ugye a hazai infláció, és onnan az elmúlt hónapokban fokozatosan gyorsult, ugye először 3,2-re, majd 3,7%-ra novemberben, és ugye akkor most decemberben ilyen 4,3-4,4%-os értéket vár a piaci konszenzus. A gyorsulás hátterében egyébként elsősorban az üzemanyagárak emelkedése állt, ez részben bázishatás következménye, de azért hó per hó alapon is lehet számítani némi üzemanyagár emelkedésre. Viszont azt mindenféleképpen érdemes kiemelni, hogy ugye az üzemanyagárakat, vagy többek között az üzemanyagárakat sem tartalmazó maginflációs mutató esetében azért az előrejelzések inkább arra számítanak, hogy az előző hónaphoz hasonló ilyen 4,4% körül alakulhat a maginflációs mutató értéke, tehát ilyen értelemben tényleg inkább az ilyen volatilisebb tételek azok, amik most megdobják ebben a hónapban a teljes infláció.
Figyelj, azért lep meg, amit mondasz az üzemanyagárakról, illetve az nem lep meg, hiszen azért aki üzemanyagot tankol, az láthatta ezt a tendenciát, de azt hittem, hogy emellé az élelmiszer áremelkedés is fel fog zárkózni, mint infláció növelő tényező, mert aki megvásárol, az meg azt is látja, hogy az élelmiszer árak éppen megint felfelé tartanak Magyarországon.
Igen, az élelmiszer infláció is gyorsul, viszont összességében, ha azt nézzük meg, hogy mi áll elsősorban a mögött, hogy ugye 3,7%-ról ilyen 4,3-4,4%-ra gyorsul az infláció, akkor azt lehet mondani, hogy legnagyobb mértékben az üzemanyagárak alakulása magyarázza ezt. Természetesen van több inflációs tétel, ami kicsit emelkedik, van, ami inkább kicsit csökken, de a leginkább az üzemanyagárak magyarázzák, de ahogy említetted, igen, az élelmiszerár infláció is elkezdett lassacskán fölfele kúszni, de ennek még nem olyan jelentős a mértéke.
Még egyszer hangsúlyozzuk, a decemberi adatokról van szó, és akkor ugye még a januári lehet egy érdekes, mert a tendencia az olyan, mintha felfelé mutató lenne, hiszen ugye az év elején például az adó növekedések, vagy például az átárazások miatt amúgy is szokott lenne egy ilyen inflációs lendület, de javíts ki a tévedek.
Így van, tehát ez a decemberi adat lesz, és ami igazán érdekes lesz, az ugye majd az évelei január-februári adatok, ugye ez az egyik ilyen legjelentősebb átárazási időszak az évben, és azért az mindenféleképpen szerintem egy kockázat, hogy ugye pont itt az év végén ragadt ugye 410 fölött az árfolyam, ami azért magába hordozza ugye annak a kockázatát, hogy aki majd átáraz, az majd már ezt a 410 vagy akár 410 fölötti árfolyam szinteket veszi majd alapul. Tehát én értem, ez az árfolyam gyengülés, ez nagyon gyorsan megjelenhet az inflációban, illetve hát, ahogy említetted, ugye lesznek adóváltoztatások, jövedéki adóemelések például, amik ugye szintén ugye megjelennek majd itt az évelején az inflációs adatokban. Úgyhogy itt jelentős a bizonytalanság, de mi arra számítunk az OTP-nél, hogy a jövő év elején még kismértékben tovább gyorsul a decemberihez képest majd az inflációs mutató, és hát remélhetőleg majd valahogy a tavasztól, tavaszi hónapoktól kezdődően indul ismét csökkenésnek az inflációs mutató. Ebből kifolyólag egyébként arra is számítunk, hogy igazából a mostani jegybanki vezetés alatt már nem fog további kamatcsökkentés végrehajtani a jegybank, tehát majd Varga Mihály, miután márciusban hivatalba lépett, ő dönthet az újabb irányokról.
Igen. Hallgató energiaár növekedést is már, mint hogy a gázfelhasználás növekedését is tapasztalja, ugye hidegebb tél van, mint tavaly volt, de ez megint csak még szerintem decemberben annyira nem dobhatta meg az árnövekedést.
Hát ez majd kiderül.
Kiderül, oké. Hagyjuk, menjünk át a német gazdaságra, mert ugye a magyar gazdaság állapotán nagyon sokat javíthat, vagy nagyon sokat ronthat, hogy a német gazdaság kezdne magához térni, és kezdne kilábalni a gödörből, mert ugye politikai válság van, az egy dolog, de gazdasági nehézségek is arrafelé. Mik a kilátások?
Ugye jelen pillanatban ugye a 2024-re vonatkozó, tehát a teljes 2024-es évre vonatkozó GDP-t közlik ugye a német gazdaságra vonatkozóan. Ugye ez egy nagyon korai adatközlés, tehát az ilyen szokásos ilyen flash adatközléseknél is ez hamarabb jön ki, úgyhogy viszonylag korlátozott lesz még ennek az adatközlésnek a tartalma. Leginkább arra tudunk majd következtetéseket levonni, hogy vajon a negyedik negyed évben hogyan teljesíthetett a német gazdaság, tehát hogy vajon elindult-e valami fény az alagút végén, hogy esetleg némileg tudott-e növekedni az utolsó negyed évben a német gazdaság, vagy adott esetben továbbra is ilyen recessziós állapotba maradhatott. Leginkább ebből a szempontból lesz érdekes. Ugye ezzel kapcsolatban némi adalék, hogy jönnek ugye eurozónás novemberi ipari termelés adatok is, és itt a német meg a francia adatot már ismerjük, és ezek hát nem nagyon erősek lettek, de legalább növekedést mutattak, úgyhogy van rá némi remény, hogy azért itt az utolsó negyed évben talán valami elindulhatott Európa legnagyobb gazdaságába, de ahogy igazából a német gazdaság állapotáról sokat beszéltünk már, tehát ott igazából azért egy ilyen komolyabb, ilyen strukturális probléma sújtja a német gazdaságot, amiből sajnos nem lehet ilyen egyik negyedévről a másikra kimászni, tehát ez mindenféleképpen sajnos egy ilyen hosszabb folyamat lesz.
Uh-huh. Van még valami a tarsolyban a hétre, nem mintha ez nem
hát
lenne
ez
elég.
Ez bőven elég lesz szerintem.
Hát igen, ugye, még jönnek amerikai inflációk.
Na, jaj, nagyon, azt ne felejtsük el.
Nagyon oda vágott a múlt hét. Ugye,
igen, ugye múlt pénteken jöttek ki az amerikai munkaerőpiaci adatok, amik ugye a várakozásoknál erősebben alakultak, és hát erre egyébként egy komolyabb hozamemelkedés is történt ugye az amerikai 10 éves hozamokba, de hogyha egy kicsit ilyen távolabbról nézzük, akkor azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag amíg majdnem pontosan egy hónapja még ilyen 4,1-4,2 körül volt az amerikai 10 éves, ugye gyakorlatilag pénteken megkarcolta a 4,8%-ot, tehát az elmúlt egy hónapban elég jelentős hozamemelkedés történt az amerikai hosszú hozamokban, és hát ebből tehát én azt gondolom, hogy ebbe a piaci helyzetben, vagy ebbe a piaci kontextusban különösen kritikus lehet majd az inflációs adat. Ugye a piac azt várja, hogy a headline infláció az 2,7%-ról 2,8%-ra gyorsul, ez az éves adat. A maginfláció esetében pedig azt várják, hogy az előző havi 3,3%-os szinten stagnál majd a mutató. Ami az amerikai adatokban, vagy amire az amerikai adatokban különösen érdemes lesz figyelni, hogy Amerikában is elindult egy némi élelmiszerár emelkedés az elmúlt hónapokban, úgyhogy ez elég fontos lesz, hogy ez a tendencia, ez vajon folytatódik-e, mert amennyiben itt most tényleg elindul egy ilyen élelmiszerár emelkedés megint, azért az megakaszthatja ugye az amerikai dezinflációt is, ami hát nyilván elég jelentősen átrajzolhatja ugye a Fed várakozásait. Illetve még én egy fontos dolgot emelnék ki, ugye a Fed a márciusi ülésén fog kiadni egy frissített előrejelzést, ami a várakozások szerint már fogja tartalmazni, vagy részben fogja tartalmazni olyan intézkedéseket, amit ugye a Trump adminisztrációtól várnak. Ugye jelenleg ez még nincsen benne a Fed előrejelzésébe, hiszen még ugye nem iktatták be Trump elnököt, vagy legalábbis a december ülésen még ez volt a helyzet, úgyhogy valószínűleg márciusra már kicsit többet lát majd a Fed abból, hogy Trump elnök az ígéreteiből mit és hogyan fog majd megvalósítani. Hát addig pedig valószínűleg egy ilyen óvatos kivárás jellemzi majd a Fed döntéshozóit, és hát majd márciusban lehet itt valószínűleg nagy izgalmakra számítani.
Oké. Köszönjük szépen akkor az összefoglalót, jó munkát a hétre nektek.
Én is köszönöm.
Köszi, szerbusz.
Epik Győzővel, az OTP Elemzési Központ elemzőjével beszélgettünk, egy jó nagy pakli zsebbevágó kérdések, magyar infláció, német gazdaság, amerikai infláció. A héten lesz bőven mit a tejbe aprítani.
Heti kitekintő rovatunk hangzott el. Minden héten azzal kezdjük, hogy elmondjuk, mire érdemes odafigyelni.